Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival.
Üdvözlök minden kedves hallgatót, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
Vannak emberek, akik számomra lenyűgöző természetességgel léteznek a zöldben. Kígyót, békát lazán megfognak, és olyan odaadással beszélnek ezekről a lényekről, hogy nekem is kedvem támad szöcskét simogatni. De ezen túl valahogy mindig azt érzem, hogy ők valahogy közelebb vannak a boldogsághoz. Ők tudják, hogy mitől lehet igazán klasszul élni boldogan és kiegyensúlyozottan. Azt hiszem, hogy leginkább a békéjüket irigylem. De simán lehet, hogy ezt a békét ezt én csak képzelem, és nem is annyira békés az ő életük, de ezt ma ki fogjuk deríteni, hiszen mai vendégünk egy ilyen ember, ő így nyilatkozott magáról: sokan csodabogárnak tartanak, amit én bóknak veszek, hisz ez az egyik kedvenc állatcsoportom, hiszem azt, hogy a természet védelme a megismeréssel kezdődik. Ő nem más, mint Szilágyi Zsolt, azaz Baltazár, állatgondozó blogger és természetfilmes. Ma őt mutatjuk be, az ő történetét hallgatjuk meg.
Mielőtt azt mondanám, hogy tartsanak velünk, hogyha tehetik, ezt szeretném mondani, hogy még tart a Klub Rádió gyűjtő hete vagy gyűjtő hetei, így amennyiben fontos önöknek a szabad sajtó, kérjük támogassák a Klub Rádiót adományukkal. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szervusz Zsolt, üdvözlünk Zsolt itt a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
Képzeld el, Zsolt, hogy minden adást, jó, hát azt mondom, hogy akkor a 98%-át úgy kezdünk, hogy én bemutatom a vendégünket, tehát van egy kis életrajzunk rólad, ami nehezen volt felelhető, de csodás szerkesztő Nemes Takács Kata kolléganőmnek köszönhetően összeírtuk, hogy ki is vagy te. Tehát Szilágyi Zsolt, Baltazár, ez nagyon tetszett nekem, hogy kölyök kora óta szenvedély a természet és annak megismerése. Így hát nem véletlen, hogy tanulmányai és munkái is a zoológiához kötődnek. Több mint 10 éve dolgozik állatkerti gondozóként, ami az állatok jó egészségben tartásán kívül magába foglalja azok bemutatását is. Szabad idejében hosszú túrákat tesz a budai hegyekben, fotókat készít és dokumentálja a környék élővilágát. Természetismereti táborokban önkéntes, videókat készít és vág, egzotikus rovarokat nevel. Hú, 2017-ig a Budakeszi Vadaspark trénere, majd átigazol a fővárosi állat- és növénykerthez. Ez kicsit olyan sportigazolásnak hangzik amúgy, de tetszik.
Szerintem ez egy extrém sport.
Igen, nagyon jó. Itt a Varázshegy csapatát erősíti, ahol elsősorban az ízelt lábúak gondozása a fő feladata, és amit már hallottuk, ez az egyik kedvenc állatcsoportja is egyben. Ismeretterjesztőként sokan Baltazár néven is ismerhetik, az ő példája jól mutatja, miként lehet a közösségi médiát az élővilág megismertetésére használni. Zsolt nem csak az ismeretterjesztő tartalmak készítése miatt jár ki a természetbe, de tudnivaló, hogy komoly teljesítménytúrázó is. A Kinizsi 100-ast is többször teljesítette. Wow! Kis taps, így hallják a hallgatóink is. Állítólag, amikor 6 évvel ezelőtt a Kabir Bedi, azaz Szándokán az állatkertben járt, Zsolttal való találkozás akkor így szólt: te inkább nézel ki Szándokánnak, mint én.
És tényleg?
Eddigi tapasztalatai szerint különösen az elemisták, vagyis az általános iskolás, köszönöm, Kata, hogy így írtad, még én is tudom, mit jelent ez, nagyon érdeklődőek, sokan sarokba is tudják szorítani kérdéseikkel, de neki nem is a lexikális tudás a fegyvere, hanem a lelkesedés, amit az új fajok vagy különleges viselkedést láttán érez, ezt próbálja átadni. Hát szerintem ez egy csodálatos bemutatás volt, köszönjük, Kata, és csodálatos emberül velünk szembe. Szia Zsolt, újra köszöntelek itt.
Azok egyébként, azok a hallgatók, akiknek van otthon gyereke, ők előnyben vannak, mert hogy Zsoltot azért azt hiszem, hogy a fiatalok sokkal jobban ismerik, mert elképesztően édes videókat csinál mindenféle rovarokról és természeti jelenségekről. Na, de kezdjük az elején, és most már lassan téged is hagyunk szóhoz jutni. Mindenek előtt, honnan ez az egész természeti érdeklődés?
Nagyon sokan kérdezik ezt, és hát én sem tudom pontosan, hogy honnan indult ez, mikor ejtettek a fejemre engem ennyire. Az egyik első ilyen emlékem, hogy édesapámnak volt egy vadászos fellángolás a kisebb koromban, amihez később nála eltűnt.
Sokat... konkrétan azt jelenti, hogy vadászott?
Nem, de érdeklődött iránta. Tehát voltunk vadászos könyvekkel, emlékszem, ilyen kis műanyag fröccsöntött őzre, szarvasra, amivel én játszottam.
Tehát te voltál egy gyerkőc, és apukád egy felnőtt ember, aki hirtelen elkezdett érdeklődni a vadászat iránt. Amúgy ez van egy ilyen bekattanás a férfiaknál. Egyetek ez a kapuzárási pánikben elég korán jött nála.
Ezúttal is elnézést kérünk édesapától, ha hallgatja az adást.
Nem, erről volt szó. De nagyon sokat jártunk túrázni, és nagyapámmal is nagyon sokat jártunk ki a Berekbe, ilyen hátsó kis pocsolyákhoz. Az emlékszem, hogy egy ilyen régi program volt, hogy valamelyik kis vasútállomás mellett volt egy vízelvezető árok, és ott voltak gőték, és minden nyáron le kellett ellenőriznem, hogy ott vannak-e még a pettyes gőték abban a kis árokban. Szóval én nagyon támogató közelben voltam, még hogyha hatalmas kihívások elé is állítottam a családomat.
Tehát itt nem arról van szó, hogy egy biológus anyukád van, és egy nem tudom természetre apukád, hanem ez abszolút ezt a vonalat te hoztad be a családba.
Hát ők is sportemberek, nagyon aktívan sportolnak a mai napig. Én nem követtem ezt a pályát, viszont az, hogy tényleg sokat mászkáltunk kint a természetben, az biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat segített. Plusz egy másik sztori, hogy teniszeztek nagyon sokat, és hát én nem követtem ezt, és addig, amíg ők játszottak, addig én a teniszpálya mellett fedeztem fel a dolgokat, és ugye az kim volt a városon kívül, viszonylag kicsi, volt egy kis elvadultabb része, és hát nekem egy ilyen vadászpályám volt, amikor szépen végig mentem a teniszpálya kerítése mellett, és ott mindent összefogdostam, ami csak lehetséges.
És ezeket hazavitted utána?
Hivatalos választ kértek, vagy?
Igen, Gerard Durelli.
Őszintén.
Igen, tehát nem akarom magam Geraldrehez hasonlítani, de az amatőr természetbúvár az több példányban megvan nálam, és hát később valószínűleg ugye említeni fogom, hogy szeretnék ilyen figurává válni mások számára. Kicsiben, nagyon kicsiben, apró kis Geraldrehez, de szeretnék inspirálni másokat, hogy menjetek ki a zöldbe és fedezzétek fel, mert elképesztő dolgok vannak ott, csak ahhoz érdeklődés kell, igen.
De hát ezt fel lehet kelteni.
Szerintem jó úton vagy, igen.
Egyébként Kata feldít egy kérdésére, hogy hol végezted a tanulmányaidat, és amúgy ez nekem így több kérdésem is lenne. Igazából majd ezt válaszolod neki, hogy mit végeztél hol, és amúgy ezek a tanulmányok amúgy szerinted alkalmasak arra, hogy felkeltsék bárki érdeklődését a természet iránt. Ez egy komoly kérdés, mert amúgy én jártam környezettan szakra az ELTE-re, és hát rohadtul nem volt alkalmas arra, tehát eltaszított attól, hogy egyszer még jobban érdeklődjek. De sok hülyeséget kell tanulni.
Miért? Azért, mert egyszerűen... nagyon lexikális volt?
Igen.
Ez szerintem mindenképp szükséges. Tehát nagyszerű tanárok próbálták belém verni a növény...
Környezetismeretet? Tehát már átisiba, vagy már följön.
A környezetismerettel is voltak azért olyan részek, amik kevésbé érdekeltek. Ugye én az akkori Szent István Egyetemre jártam Gödöllőre, és hát voltak olyan tárgyak, amik nagyon érdekeltek, az lézerfókusz volt, az ment géptan, nagyszerű taláraim voltak, de ADHD-val úgy nagyon sokan dobálózzak egy ilyen buzzword lett, de tényleg akkor egy ilyen statikus dolog bekapcsol nálam, amikor valami olyat kell hallgatnom, ami nem remegek.
Elalszol azonnal, igen.
De mindenképp kell az ilyen háttértudás, tehát ahhoz, hogy tudjunk kezelni valamit, ahhoz ismerni kell, és a szárazabb részek, a kapcsolatok ilyen kis muszáj, hogy benne legyenek.
De akkor ennek te aztán később a munkád során hasznát vetted azért, hogy ezeket megtanultam?
Persze, apró kis szeleteket, amik később visszajöttek, de igazából amikor már elkezdtem állatgondozóként dolgozni, akkor jött el, hogy ez is hasznos, ez is hasznos. Na, most már értem, hogy miért tanultuk ezt. Tehát ezeket az ismereteket abszolút használtam, és valószínűleg, hogyha most újra kezdem, egyébként gondolkozok rajta, hogy a természetvédelmi szakirányt úgy levelezően jól lenne felvenni, mert most már látom, hogy miért hasznos ez, de még mielőtt a való életbe kikerült volna az ember, azért ezek szavak voltak, és miután többet látott az ember, utána jön az, hogy na most ezt meg kéne tanulni, hogy kapcsolódnak egymáshoz a dolgok.
De ez melyik, bocsánat, csak melyik, nem tudják a hallgatók meg, amúgy én is, hogy melyik szakra jártál?
Én vadgazdálkodási agrármérnöknek tanultam. Ott is, ugye középiskolából kikerül az ember, valamit kell csinálni, ugye az a ember voltam, hogy aki még nem tudom, hogy mit akarok kezdeni magammal, de itt állatokkal lehet foglalkozni, a kutatás része, ugye a vadbiológia érdekelt engem mindig jobban, és akkor oda elmentem, és a mérnöki gyakorlat alatt kerültem a Budakeszi Vadasparkhoz, és ott volt az, hogy ezt szeretném csinálni. Közvetlenül az emberekkel, közvetlenül az állatokkal itt érzem azt, hogy ez itt tudom magam hasznossá tenni.
De nem hiányzik a kutatás része? Vagy hát kutatsz te, de azért egy hivatalos berkeken belüli kutatásra gondolok.
Saját szakára ugye nagyon minden egyes videómhoz egy, nem azt mondom, hogy komoly, de szeretek nem hülyeségeket összehordani. Úgyhogy elkezdem lásni magam, van olyan téma, aminál egy felszínes néhány cikket elolvasok, az elég. Valahol meg borzalmasan milyen a tudományos cikkek aljára kell leásnom. Ott volt a, nem tudom, láttátok-e a különböző bogárlárváknak a megkülönböztetéséről csináltam egyszer egy videót. Hát ott azért ilyen kilométeres angol cikkeket kellett átböngésznem, mert a interneten ezek itt teljesen össze vannak keverve. Az egyik fehér szafaládé az úgy néz ki, mint a másik, és hát tudományos cikkekben kellett megnéznem ezeket a különbségeket.
Egyébként ez nagyon érdekes, hogy tényleg az van, hogy ömlik ránk a neten a mindenféle tartalom, és már egyre kevésbé tudod eldönteni, hogy mi a valóság, vagy mi nem a valóság.
Ezért van az amúgy, hogy sokszor azt mondjuk egy TikTok videó, egy tudományos állítás, mert hogy nem tudod eldönteni, hogy igazabb be, mint a cikk.
Hát ezért kellene ilyen hiteles arcok.
Igen, abszolút.
De én pont láttam egy olyan videódat, ami egy második része volt a gombás elmélkedésnek, ahol te magad beleálltál, hogy csináltam ezekről a gombákról egy videót, amiben elhangzottak olyanok, amik megkérdőjelezhetőek, úgyhogy most engedjétek meg, hogy megcsináljam még egyszer, és szerintem annyira szimpatikus.
Ugyanezt akartam, hogy viszont megláttam egy kommentet, hogy valaki itt nagyon okosan beírt alá, nem azt hiszem, hogy talán a pince ilyen százlábú vagy csinálta. Igen, és egyszerűen beírtad alá, hogy köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy beírtad ezt a kommentet, szeretnék utána nézni, és ez annyira jó, hogy nem az van, hogy te vagy a tótum faktuma, és hogy miért szólnak bele. Bocs, most egy kicsit így személyeskedünk azzal kapcsolatban, és dicsérünk, hogy amúgy milyen jól reagálsz ezekre a dolgokra, de szerintem ettől lesz egy ember hiteles.
Persze, tehát én nem vagyok különleges, tehát nekem nincs egy ilyen borzalmas háttértudásom. Úgy szoktam mondani, hogy a tudástáram az tenger széles, de pocsolya mély. Tehát mindenbe belekapok, ez is érdekel, tehát egy ilyen témának, amikor elkezdek utána nézni, akkor még nem vagyok is ismerője, nem a saját tudásomat akarom így ráönteni az emberekre, néha még mit, ha néha úgy is vezetem fel, hanem látok egy érdekes dolgot, hogy erről már olvastam ezt, azt, leülök a gép elé, utána olvasok, és amikor már egy ilyen 10 percet tudnék mesélni róla, akkor azt összesűrítem a legérdekesebb dolgokat pár percé.
Bocsánat, tök fontos, amit mondasz, hogy kellenek az ilyen emberek, akik amúgy meg tudják mutatni, mert hiába ülne itt egy olyan tudós, aki mindent tud a témáról, akinek tenger mély a tudása, lehet, hogy egyáltalán nem tudja átadni. És valójában az figyelemfelkeltés, az érdeklődés, az a 10 perc fogja elérni. Nem az a fajta tudás, amit lehet, hogy a legnagyobb kutató tud.
Hát hogy ne, és pláne a gyerekekkel szemben, de majd kitérünk, de én egy kicsit visszamennék még ahhoz a részhez, tehát hogy akkor úgy képzeljük, hogy a gyerek Zsoltot nagyon érdeklik a bogarak, én valahogy úgy képzelem, hogy a szüleit teniszeznek, te meg ugye a pálya mellett a hangyákat abuzálod.
Pontosan így volt.
Igen. És utána általános iskolában történik, ami történik, oké, környezetvédelem, eljutsz odaig, hogy jó, hát akkor menjünk el a Gödöllőre, agrárium, vadgazdaság, mit tudom én, majd gyakorlat, csak szóljál, hogyha rosszul foglalom össze, majd gyakorlat ugye a vadasparkban, ahol rájössz, hogy oké, állatok. De a vadasparkban azért ott is már elkezdtél szöcskékkel, rovarokkal? Vagy neked igazából ugye mindenhol meg az van aláhúzva, hogy te az ilyen gyanús egyedekkel, akinek kettőnél több lába van, vagy négynél, ilyenekkel foglalkozol, ami számomra teljességgel érthetetlen és értelmezhetetlen.
Igen, ezt abszolút tudom róla, hogy nem vagy a ízletlábúak nagy rajongója.
Én nem. Tehát, hogy miattam jöhetnek kígyók, jöhetnek patkányok, jöhetnek, de ez a sok lábú kicsi.
Ez az érdeklődés sem különleges. Biztos nektek is van olyan része a világnak, ami érdekel. Tudtok mondani nekem így valami kis hobbit, ami így a munkán kívül érdekel titeket?
Nincs nekünk életünk a munkán kívül.
Én a munkán kívül kutatom a vegyszermentes háztartást, és amúgy az a munkám. Tehát, hogy de persze természetesen van. Egyébként alapvetően nekem az emlősök, én most nagyon el vagyok függve a kutya oktatás a kutyákra. Tehát nekem
most állatokba gondolkodunk?
Tessék, nem, bármi másban. Pont arra akarok utalni, hogy mindenkinek megvan valami érdeklődési köre. Valakinek a foci, valakinek a sportkocsik, valakinek a körömfesték, szépészet, ilyesmi. Ugyanez nálam csak az én érdeklődés. A köröm az ízelt lábúak, abban találtam meg azt, hogy ez milyen érdekes. És nagyon fontos az, hogy ez tényleg egy őszinte érdeklődés. Tehát én soha életben nem festettem a körmeimet, de a YouTube-on meg ilyen helyeken vannak olyan műkörmösök, akinek olyan marha jó stílusa van, annyira jó humora van, hogy ugyan a magam az, amit csinálnak, az nem érdekel, de ahogy mondják, az lenyűgöző, és ezért követem őket. Tehát
és akkor tételezzük fel, hogy én például azért követtelek be téged, mert annyira izgalmasan beszélsz a bogarakról, jól lehet, lever a víz a bogaraktól. De ez vagy felértem egy ilyen kérdést, hogy hogy lehet ezen úrrá lenni, de lehet, hogy ez már félig pszichológia, de az még majd később. Igen. Jó, és akkor a vadasparkban neked mi volt a dolgod?
Ott az apró vadakkal dolgoztam, tehát 20 pár faj tartozott hozzám, tehát ott holló, aranysakál, nyeskutya, hiú, ilyesmikkel dolgoztam.
Te ilyen állatsuttogó vagy egyébként?
Nem.
Nem?
Nem hiszem, egyszerűen figyelek, nem szeretem magamat mondani, de jó vagyok abban, hogy megállok és bámulok valamit, és úgy jegyzetelek, és egy idő után megtanul az ember a kis apró mozdulatokból olvasni, hogy összerak magának egy sztorit, hogy akkor ezt akkor csinálja, mielőtt ez történik, ez akkor még az néha tévúton jár az ember, de a kutyázásnál ugye ez nagyon fontos, az ilyen kis apró dolgok. Honnan kanyarodtam el eddig? Ja, igen, az állatsuttogás, tehát...
Meg hogy kikkel dolgoztál a vadas parkban, milyen állatokkal.
Igen.
Ez a kis vadak, az milyen állatcsoportot fel?
Ez egy becenév, tehát...
Űzikék ilyenek?
Gyakorlatilag nem, az már nagy vadnak számít, tehát gyakorlatilag ami nem szarvas, meg nem nagy vad, meg nem nagy ragadó.
Nem oroszlán.
Róka?
Róka például, mókus, ilyesmik. Oh. Ezeket gondoztam, meg sokszor ugye tanítottam is, amikor tréningeztük őket.
Tehát hogy az állatokat tanítottad.
Igen, de...
És ki volt a kedvenced, és melyiket volt a leginkább könnyű tanítani?
Hú, nagyon jó kérdés. Valószínűleg a mosómedvék azok, amiket a legkönnyebb tanítani, mert ugye itt nem puszi, pacsi, vagy valamilyen ilyen jellegű a jutalom, mint a kutyánál, hogy ja, te jó, jó kutya vagy, és akkor a kutya az örül. Náluk a kaja az, ami motiváló, és a mosómedve a saját testsúlyának 60-szorosát tudja fél órán belül megenni, túlzás, de borzalmasan kaja motiváltak, és gyorsan megtanulják, hogy ha ezt csinálom a kezemmel, akkor erre fordulnak, de ez nem egy cirkuszi bemutató, tehát
parancsóra csinálják. Kutatás miatt van, nem? Tehát, hogy vagy ezt bemutattátok az embereknek is?
Két fontosabb dolog van a bemutatáson kívül, igen, ezt közönség előtt is csináltuk, persze, de egyrészt az állatnak egy nagyon jó agymunka, tehát ugye ők be vannak zárva, kevesebb inger éri őket kint, kevesebb veszély is leselkedik rájuk, de ott nem az a napi programjuk, hogy rendben, akkor lemegyek a patakhoz és kihalászok valami rákot, hanem oda megyek a gondozóhoz és kisajtolok belőle némi jutalomfalatot, hogyha ezt csinálom, és hogyha az ember ilyen jó kapcsolatban van az állattal és az nem menekül, akkor mondjuk egy állatorvosi vizsgálat sokkal könnyebben észreveszel.
Akkor nem azért csináltak, mint Robert Merlének a könyvében az állati elmékbe, hogy fegyverek legyenek az állatokban. Ott delfineket tanította beszélni, ugye erről szól a könyv.
Képzétek el, hogy a fővárosi állatkertben a Fóka Sónak a narrációját, azt én mondom el.
Ó, tényleg?
Ó, igen. A kisebb...
Naponta sokszor hallom.
Na tessék, hogy most már aztán tudod a hangot archoz párosítani, és ott van egy teljes bekezdés, ami kifejezetten arról szól, hogy a nézők is tudják, hogy ez nem az állatnak a kínzása, hanem arról van szó, hogy ők szeretik ezt, mert ez feladat nekik, kihívási játéknak fogják fel, tehát hogy amúgy elunnák az életüket, hogyha nem lenne ilyen.
Igen, és de fontos, hogy ez a tréning, és ezen kívül kapnak normális mennyiségű ételt, tehát a tréningen kívül, tehát nem úgy valasz, hogy ezek
éhezhetve vannak,
és akkor jönnek oda. És bizony volt olyan, nem gyakran, de előfordul az, hogy az állat nem akar lejönni dolgozni, nálunk legalábbis többször volt az, hogy hát most az aranysakál az nem akar ide jönni, akkor nem jön ide, akkor mesélek így.
Aha, igen, ez is elhangzik, igen. Hogy ha van, hogy nem akarnak lejönni, akkor nem. Nagyon markáns része a te ismertségednek ez a Baltazár Bazár című sorozat, ami ugye az M2-n ment, hát már nem megy, ha jól értem, ezt
ugye tisztáztuk. Nem csinálunk új részeket, azt nem tudom, hogy...
A YouTube-on abszolút elérhető, én felzárkoztam és megnéztem egy csomót belőle. Jaj, valahova ki is jegyzeteltem, hogy milyen...
Egyszer szoktam visszanézni az én műsort, hogy mondok-e benne valami marhaságot, és utána ezt elengedem, tehát én nem nézem.
Nem szereted magad visszanézni?
Nem, addig, amíg tehát így vissza akarom ellenőrizni magam, de nem szoktam hallgatni a saját hangomat.
Na tessék, hát pedig Baltazár Bazár, ismeretterjesztő anyagok gyerekeknek. A YouTube-on egyébként 5 és 20 ezer közötti megtekintésé vannak, de hogy ilyen témákból, csak hogy egy kicsit a hallgatóinkat is felzárkóztassuk, hogy csak fénycsapdát, milyen állatnak milyen tojása van, az ágycázás művészete például, észreveszük egy bocsáskát, de csináltál állatszépségversenyt, beszéltél hosszan a hangyákról, szóval szuper izgalmas, és ugye ez gyerekekre van optimalizálva. A kérdésem az elején az az, hogyan kerültél te bele ebbe?
Nagyon vicces történet. Egy másik műsorral kapcsolatban jöttek forgatni hozzám a Vadasparkba az M2-nek a kollégái, és akkor egy ilyen nagyon-nagyon fáradt reggelem volt, és egy olyan laza stílus sikerült előhoznom, hogy látszott, hogy
teljesen őrült az űrge.
Igen, igen, hogy ez megtetszett nekik, utána megkérdezték, hogy egy ilyen kis rovatot vállalok-e egy másik műsoron belül, azt mondom, ja, persze, és egy idő után megkérdezték, hogy akarok-e saját műsort, tehát nekem nem kellett betennem a lábamat egy ajtóba, és én nem szerettem volna.
Majdnem biztos voltam benne, hogy ez nem úgy nézett ki, igen, hogy te írtál egy tenderre, jelentkeztél, és igen, leforgattál 3 pilotot, hogy gyerekek, igen, akkor én szeretnék a gyerekeknek edukáló filmeket, hanem ezt téged levadáztak.
Igen, igen. Hát így kezdődött, és ezt nem is tudom, 3-4 éven keresztül csináltunk, minden évben 10 részt leforgattunk, és hát mai napig adják.
És abba te voltál abszolút a főnök, tehát teljesen rád bízták, hogy te milyen tartalmakat készítesz gyerekeknek, vagy azért ők megmondták az irányt, és akkor te azon belül próbáltál valami.
Szerencsére szinte teljesen szabad kezet kaptam, tehát volt olyan téma, amit úgy lelőttek, hogy azért ez nem gyerekeknek való. Aha.
Például, mondd már, melyik
ez. Valamilyen nagyon, nagyon ragadozók, vagy ilyen nagyon, nagyon anatómiás dolog. Nem azt mondom, hogy patkányt akartam boncolni a gyerekekkel.
Nézzük meg, hogy a házi macska hogy nyírja ki a kisegeret a pincében.
Hasonló jelleg, tehát ami nekem érdekes, és nyilván olyan stílusban adom elő, hogy ezt azért ne sértsek senkit,
de mégis olyan, úgy éreztek, hogy
olyan téma, amit azt mondták, hogy ez nem elég izgalmas, vagy nincs benne elég dolog, de ezen kívül szinte teljes szabad kezet kaptam. Tehát nagyjából úgy nézett ki egy ilyen résznek a készítése, hogy felvetettük, megbeszéltük a témát, hogy most meséljünk erről. A szerkesztőm írt egy keresztorit, és volt egy ilyen szegmens benne, hogy na, akkor itt jön a blabla rész, és akkor azt én megtöltöttem valami tartalommal, vagy együtt írtuk a keresztorit, de tényleg ennyi volt a műsor.
És hát kótyavetyével, a báb patkánnyal beszélgetsz ezekben a kis szkecsekben, ha valaki nem látta volna még.
Igen, igen, kellett egy ilyen kis bábhoz beszélek, mert kellett valaki, akivel interakció lehet, és ez egyébként a szerkesztőm adta ennek a hangját, és hát meg a mozgását, és hát szegény egy ilyen asztalokon, hideg padlón.
Fa mögött bujkálva.
Borzalmas rossz vagyok egy kamara előtti beszédben, tehát nagyon sokszor kell.
Tényleg? Ez nem derült ki a felvett anyagokban.
Nagyon jó vágom volt, igen. De egyébként mind a otthoni kis videóknál 10 percig tart, amíg 2 percnyi anyagot normálisan fel tudok mondani, mert idő felében így bele révedek a messzi távolba, hogy kitaláljam, hogy mi legyen a következő mondat. Tehát igen, kihívás volt velem dolgozni valószínűleg.
Egyébként olyan érdekes, mert azért főleg Amerikában, de kicsit nyugatabbra is talán volt egy korszak, amikor ez a valamely színész, vagy előadó, vagy tudós beszélget egy báb figurával, ez az egész klasszikus Muppet vonal, ennek iszonyú nagy kultúrája volt, és én azt gondolom, hogy ez számomra nagyon vonzó, még felnőttként is, gyerekként aztán végképp el tudom képzelni, hogy ez egy tök izgalmas vonal, én sajnálom kicsit, hogy vége lett. Na de majd, még az de is még lehet, hogy újraélesztjük.
Egyébként megváltoztatta valamennyire az életed?
Azon kívül, hogy felismernek a boltban, nagyon jó tapasztalatot adott ez az egész világ. Nem hittem volna, hogy én valaha tévés műsorban fogok szerepelni, nem hogy azért
kvázi
műsorvezető, de igazából azon kívül, hogy néha felismernek a boltban, meg ilyesmi, meg többen hívnak ilyen kis előadásokat tartani, azon kívül nagyon nem változtatta meg az életemet.
Na jó, de hát azért az egy elég markáns változás, hogyha történik valahol egy gyerek rendezvény, ahova mindenképpen szeretnének egy állatos, bogaras, bármilyen kis előadás részt, akkor azért szerintem a 10 esetből 8-szor téged találnak meg, nem?
Előfordul, még valószínűleg el kell mondanom, hogy nagyon ritkán tudok ilyet vállalni, azért nekem van egy állatgondozói munkám, meg a kis szociál média tartalmaim, amiket készítek, tehát nagyon ritkán tudok ilyet csinálni.
Jó, tehát aki ezt most hallgatja, és szerette volna Zsoltot meghívni, azért úgy kalkulálja, hogy nem biztos, hogy sikerül.
Igen, árat igen. kell emelni, sajnáljuk. Igen, az, és figyelj már, amúgy az igen. állatkert maga, hogy viszonyul ezekhez, a felkérésekhez, vagy egyetlen tud-e arról, hogy itt vagy most amúgy, és hogy mi a véleményük erről?
Igen, tudnak róla, és hát szerintem egy irányba elvezünk, tehát ahogy, bocsánat, nem tudom, hogy ilyet mondhatok-e, vannak ilyen belső megköstelések. A lényeg az, hogy sok állatkertes kolléga dolgozik más felé, más, de hasonló témában. Ugyanúgy nekem is megvan az a szabadság, hogy mint Szilágyi Zsolt, azt elmehetek, mesélhetek dolgokról.
Nyilván hát ez szerintem az állatkertnek is jó, nem? Tehát, persze, hogy te kifejezetten a gyerekek körében népszerűsíted ezt az egészet.
A környezeti nevelés, vagy illetve az, hogy a megismerés, az állatkertnek szerintem az egyik legfontosabb feladata. Tehát nyilván ritka fajokat szaporítunk, fajvédelmi programokat csinálnak ott, és csomó hasznos tevékenység van, de az, hogy a milliós látogatottsága van az állatkertnek, ez egy millió lehetősége arra, hogy az embereket közelebb tudjuk hozni az állatvilághoz, amit
kispipálta a kérdésemet, ugye, amit megbeszéltünk, hogy felteszünk, hogy mi értelme van még 2025-ben egy állatkertnek, és nagyjából elmondtad egyébként most.
Igen, ez ugye a fajvédelmi programok borzalmas, fontosak. Itt gyűjtjük össze azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy egy fajt még meg tudjunk menteni. A nagyobb probléma az, hogy mi csinálhatunk egy Noé bárkáját, de az a még nagyobb probléma, hogyha már nincs hová visszavinni a így megmentett fajokat. Tehát mi csináljuk a dolgunkat, de az, hogy a élőhelyek védelme az még fontosabb feladat lenne.
Hát igen, mert akkor a pingvinek ugye itt fognak szaladgálni a Dózsa-György úton, azt meg ugye vicceltem, bocsánat.
De szerintem ezzel kicsit rá is kanyarodtunk valahogy ahhoz a témához, hogy azon túl, hogy mi ebben a műsorban szeretünk bemutatni olyan embereket, akik ezzel foglalkoznak, és azért te erősen kiveszed a részedet abból, hogy a gyerekeink edukálva legyenek. Te mennyire látod ezt az egészet Borúsnak? Vagy te személy szerint mennyire tudsz foglalkozni a klímával, a globális felmelegedéssel, az állatfajok kipusztulásával, hogy ezekbe azon túl, hogy nézd, de cuki ez a róka, nem kell félni a százlábútól, hol tudsz megfogni a szárnya alatt egy szöcskét, mert lehet, hogy a szöcskének nincs is szárnya, nem tudom, na mindegy, de hogy ezeken túl te tudsz szerinted arra hatni, hogy valahogy változon ez a világ, és megusszuk ezt az egész klímakatasztrófát?
Nem tudom. Nem tudom, azt mondom, hogy én ezzel a kis darabbal tudok hozzájárulni az egészhez. Én a közöny ellen próbálok tenni, mert szerintem az rosszabb, mint az utálat. Tehát te ugye nem szereted az ízelt lábokat, akkor már van egy híd, akkor már van egy érzelmi kapcsolat. Közöny ellen sokkal nehezebb bármit tenni.
Szóval szerintem igen, tehát hogy az a lényeg, hogy te azzal foglalkozol, hogy egyáltalán valamilyen viszonya legyen az embereknek. Sokat találkozol azzal, hogy közönösek az emberek?
Igen, tehát létezik egy növényvakságnak nevezett fogalom. Azt jelenti, hogy gyakorlatilag az emberek egy része nem látja az egyesével a növényeket, tehát egy ilyen nagy zöld massza. Tehát hogyha nincsen kapcsolatuk az erdővel, élőlényekkel, a körülöttünk lévő világgal, akkor ez egy család, tehát Kovács Erzsébet kiváló belső építész, de ha azt mondom neki, hogy mentsük meg ezt a mocsarat, akkor azt fogja mondani, hogy miért?
Minek?
Hát bent vagyok a városban, nekem nincs közöm hozzá, de hogyha megmutatom neki, hogy hányféle gyönyörű szitakötő van benne, vagy esetleg hát még jó, hogy el tudom vinni bele. Látja az óriás szitakötőt elrepülni, és azt mondja, hogy ez baromi érdekes. Utána már sokkal könnyebben azt fogja mondani, hogy igen, ezért a helyét úgy tenni kéne valamit.
Tudod, mi a durva, hogy nem annyira rég volt egy ilyen sztori az interneten kezdett el terjedni, de úgy, hogy Facebook csoportban, nem tudom, Solymár, vagy Pest közeli agglomerációban építettek egy ilyen lakóparkot, és az volt a lényege, hogy ez természet közeli lakópark, van egy tó, és képzeljétek el, hogy benne volt utána a hírekben, meg mindenhol, hogy a lakók ki akarják írtani a békákat, nem tudom, hallottál-e erről, mert hogy a tóban túl sok béka van, és arról nem volt szó, hogy a hálószoba, ugye a hálószoba oda nyílik, mert hát a kilátás, az fontos reggel kávéhoz, arról nem volt szó, hogy a hálószoba ajtaja előtt békák fognak brekegni, és ettől nem lehet aludni. Se hétvégén, se nappal, se, és hogy azonnal itt írtsák ki a tavat teljesen, vagy szüntességből, vigyék el a békákat. Ők vették, a lakásokat azért, mert természet közelben szerettek volna élni, ugye valljuk be, hogy egy kamu természet közeli érzés az, hogy egy telepített tóban van 30 béka.
És még az sem.
És még az sem. És még az sem.
Jó az,
természetesen, igen. De azért ez mennyire durva, hogy most Kovács Erzsit hoztuk fel, szegény versépítész barátnőnket, hogy is jelentkezzen Kovács Erzsit versépítész, cáfolja meg, hogy nincs igazunk, de hogy tényleg én is ezt látom, amúgy nagyon durván, sőt, még vannak olyanok is, akik azt mondják, ilyen Kovács Erzsik, hogy támogatják amúgy a klímaválság elleni küzdelmet, azonban a nap végén azt mondja, hogy nincs hozzá közöm. És ez amúgy, akkor ebben tud segíteni az állatkert. Például, mert igazából onnan kanyarodtunk ide, hogy mire való még egy állatkert, hogy arra, hogy amúgy bemutass, hogy ezek a fajok, amúgy itt látod őket, de valójában, ha elterik 30 év és ugyanitt, történik minden, akkor nem fogod őket látni sehol, még a tévében se.
Na, szerintem közelítsük meg ezt Kovács Erzsi szemszögéből. Kovács Erzsi volt?
Igen.
Na, tehát, hogy szerintem Kovács Erzsit azzal lehetne meggyőzni, és akkor itt szeretnék erre tőled választ kapni, kedves Zsolt, hogy miért fontos egy Kovács Erzsinek az, hogy ő például tisztában legyen a növényekkel, azon túl, hogy ez milyen szép és milyen romantikus. Tehát, hogy te látod magad előtt azt a jövő képet, hogy a ma városi emberének 15-20-25-30 éven belül igenis, ha életben akar maradni, tisztában kell lennie azzal, hogy milyen állat hogy működik, és egyébként milyen növényből tud mit csinálni.
Nem vagyok benne biztos, hogy ezt ilyen mereven kell látunk, tehát elveszünk el, hogyha nem fociznak a gyerekek. Az egy nagyon jó dolog, és hogyha az ember el tud veszni ebben, kinyitja a világot elképesztő, tehát én kár, hogy az én agyammal nem tudom megmutatni az erdőt, de mint hogyha egy idegen bolygón lennék, a Avatar című filmet biztos láttátok, Pandora, ilyen nagy idegen világ, akkor átsétálok egy mezőn, én ezt érzem, mindenhol ilyen fura kis lények, ú, az mi, és sokkal szabadabban lehet mozogni, sokkal érdekesebb lesz a világ. Hogy mindenkit rá akarom erőltetni ezt, valószínűleg nem. De aki egy kicsit vevő rá, hogyha ki akarja próbálni ezt, akkor szerintem egy sokkal nálam okosabb emberek is kijöhetnek a következő generációkból, akik sokkal több jobb megoldásokat tudnak találni erre. Hiszen, hogyha nem ismerjük a környezetünket, akkor nem tudunk megvédeni valamit, amit nem ismerünk. Egy csomó rossz döntés.
Na csak hogy fogjuk tudni ismerni, mert a Vásárhelyi Tamás doktor úr volt nálunk, aki a Bogár zsebkönyvek szerzett, hogy nyilván lehet ismered. És ő mondta, hogy a 80-as évekhez képest tényleg 80%-kal kevesebb beporzó van a réteken, mert ugye most egy nagy rétről beszéltünk, és ő megdöbbentő. És hogy nem hitték el ők sem, nem hitték el a kutatók, ugye az angol kutatók, hanem nem hitték el a magyarok, és elmentek kutatni, és rájöttek, hogy nem 80, 90. Hát nincs beporzó. És hogy amúgy az emberek, amit nem látnak, azt lehet, hogy nem tudják megvédeni, de hát lehet, hogy nem is fogják tudni látni.
Ó, én ennél sokkal brutál, egyrészt értem, amit mondasz, szerintem ez is elkeserítő, de én ennél sokkal katasztrofaturistább vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy kedves emberek, kedves Erzsébet, belső építész, azért lenne érdemes ezekkel tisztában lenni, mert simán előfordulhat szerintem, hogy meg kell tanulnod, hogy melyik fából tudsz nedvességet, hogyan kinyerni, mert nem lesz víz. Értitek? Tehát, hogy értsük már, mert nyilván szerencsétlen méhecskék ebbe egy ilyen kiemelt celebritásnak vannak kezelve, hogyha ők nincsenek, akkor az milyen hatással jár, de hogy neked ilyen fajta tudatosságod van, hogy te igenis például a gyerekek szemszögéből nagyon sokat tehetsz azért, hogy a gyerekek értsék és megértsék, és az nekik valóban a saját egójukat, a saját létezésüket befolyásoló tudást. Tehát nem csak egy ilyen lírai világjobbító szándék, hanem barátom, itt az ideje ezt megismerni, különben te is meg fogsz halni.
Nem szoktam ilyen drasztikusan fogalmazni. Igen, borzalmas gyorsan változik a világunk, és jó lenne gyors megoldásokat találni erre, és én inkább az utópiában hiszek, mint a disztópiában. De a disztópia az, amikor világégés van, az utópia az, amikor a házak között őzek legelnek.
Techno-optimista vagy?
Kicsit igen.
Azt gondolom, hogy van néhány megoldás, amivel tudunk előre haladni, de ilyen kicsiben nagyon nehéz gondolkodni, tehát itt ilyen nagy, inkább a nagy cégek, a nagy mezőgazdasági vállalatok, ilyesmit, ezeknek a területén kellene nagy változásokat csinálni. Az ember önmaga, például ki lehet alakítani a saját kertben is egy kis ökoszisztémát. Az angoloknak van egy nagyon jó program, amiből majd valószínűleg tudunk tanulni, ez a Rewild London, tehát gyakorlatilag az erdőnek és a városnak a kis összemosását csinálják, olyan növényeket ültetnek, olyan formátumban, ami...
Visszavadítják kicsit, a városokat kicsit?
Kicsit igen, állatbarátabbá teszik, kíváncsi leszek ezeknek az eredményére. De hát ugye még mindig ott a kérdés, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik ezt nem szeretnék.
Na hát igen, ezt akartam mondani. Mi van azok az emberekkel, akik a 12. milliárd dollárjukat hajszolják, és
aki
nem tudom, hol fogják elkölteni.
Aki
ki akarja értetni a békát, pedig ő akarta a béka mellé költözni, hogy valójában ezt az embert, hanem, és én szerintem a legnagyobb probléma az, hogy ebből van a több. Abból van a több, amikor elmegy valaki az állatkertbe a gyerekével, és amúgy rohadtul nem tiszteli az állatot. Nem azért ment oda, hanem azért, mert nem tudott mit csinálni vasárnap. És ebből sokkal több van szerintem az állatkerti látogatóknál is. Amúgy csak a London példájára, én Aucklandben éltem egy évig, és ott például így van, tehát ott ez Új-Zéland egyik legnagyobb városa, és ott például azért nagy, tehát az van, hogy van egy ház, aminek akkora kertje van, és akkora egy rétem, tehát hogy bent vagy a természetben, pedig egy óriási világváros közepén vagy, hogy meg lehet ezt oldani. Már nem tudom, hogy ez mondjuk Anglia mennyire alkalmas, mondjuk azért szerencsére náluk van az előny abban, hogy a legjobb kutatók.
Mondjuk megjegyzem, te, aki azért szerintem az átlagnál erősen zöldebb vagy, te magad is azt mondtad, hogy és akkor ott Új-Zélandon a bazi nagy rét és a természet közepén hiányzott neked a londoni, igen, nem tudom, kulturális életnetvörk, nem tudom, szóval visszaszelidíthető szerintetek még az ember, hogy igazán értse,
igen,
és
de a londoni, ez az értelmiségi, kulturai urbanizáció hiányzott, tehát nem az, aki amúgy folyamatosan pöfékeli a gyárkéményt, tehát hogy nem az a rész hiányzott.
Jó, értem. Hát na jó.
De értem, hogy amúgy hozza egyik a másikat, hozza a közlekedéssel, az, ha sok ember van valahol, nem tudunk lelassítani.
Hát meg talán az az ember, aki jobban feloldódik a színházi életben, és értelmiségi vitákat szeret folytatni egy szépívű konyak mellett, az kevésbé fogja a béka kuruttyolást értékelni. Ezt nem tudom, hát ezt kérdezem.
De könyvet amellett akar írni.
Abszolút van átfedése ezekben, tehát nincsen attól, hogy valaki milliárdos, hallottam erről is több példát, hogy ő valami X technológiai fejlesztéssel hatalmas vagyonra tetszett, és megvásárolt egy erdőt, és azt mondta, hogy mostantól ez vadvédelmi, meg a természetvédelmi terület, van lehetőség erdő megvásárlásra, és ott élő helyet lehet fejleszteni.
Na ez például tök jó vonal, sok pénzed van, vegyél egy erdőt, és az, hogy hát megvetted, igen, lestoppoltad, megvédel.
Igen. Lehetne ilyen presztízs kérdés, hogy kinél van több védett jószág, kinek van.
Hát valószínű, majd ez lesz, hát a Mad Max végül is erről szól, kinél van a víz.
Igen. Na jó, de kinél van, igen, több védett állat, értem, és az lesz a menő.
Igen. Reméljük,
hát
hogy ez lesz.
Hát a nagy egzotikus állatok gyűjtése az ugye divat lehet, hogy ezt így át lehet fordítani.
Nekem van egy tigrisem, hogy ez még csak nem is egy egzotikus.
Ha más nem, akkor használják ezt a zöldrefestés szót. Én azt mondom, hogy használjuk ki ezt, hát hiába csak ilyen marketing fogás, ez az apróság.
Ha divat lesz, akkor legyen divat.
Apróságokba is bele lehet kapaszkodni, aha, és kihasználni azt, hogy ezt így jók megnyitottak cégek ilyen irányba.
Azt tudjuk rólad, hogy te tartasz egyébként ilyen erdei iskolákat is, illetve nem erdei iskolát, hanem táborokat. Ott neked mi a tapasztalatod? Van remény? Tehát, hogy oda, nyilván oda már egy szűrt gyerekbanda, vagy fiatalok érkeznek, akiket ez valóban érdekel, de te azt látod, hogy létezik mögöttünk azért egy olyan generáció, akinek ez fontos lesz? Vagy hát fontos már most?
Hát igen, nagyon jó kérdés, mert ugye még én egy ilyen kis buborékban vagyok, tehát megkérdezték, hogy van-e nekem normális haverom, azt mondtam, nem. ilyen elvetemülte emberekkel vagyok körbevéve, és igen, ez a süni, illetve a sündörgő tábor, amit a Pangea Egyesület szokott szervezni, az ott szoktam én nyarantai önkéntes alapon egy pár napot, öt napot eltölteni. És hát azok a gyerekek, akik ott vannak, félelmetesek, de azt látom, hogy csak egy része az, aki újonnan van, a nagy részük az visszaeső, de olyan gyönyörű szép gyorsan visszatudnak vadulni, hogy elképesztő. Az első nap kislány sírva jön hozzám, hogy ja, azért belerúgtam a sátorcövekbe, nézem, azt mondom, hogy semmi, jó, rendben, rakunk rá egy raktapaszt, csak hogy legyen valami, valami lélektani dolog. Szét, hatodik nap, Zsuzsi dől a vér a lábadból. Ja, igen, és megy tovább. Nagyon gyorsan hozzá tudnak szokni az ilyen környezethez, és olyan jó látni, hogy mikor nem veszük el tőlük a telefon, csak olyan helyen vagyunk, ahol nincs újratöltési lehetőség, mert általában térerő sincs, és amikor épp nincsen játék, akkor lent döglenek a patakparton, meg botokkal dobálják a fákat, meg valami gyerekkorunkat idéző dolgokat csinálnak.
apropó mobiltelefon. Vannak ezek a szuper izgalmas applikációk, tudod, amikor így ráemeled a telefonodat a növényre, meg az állatra, és akkor megmondja, hogy az micsoda, mit tud, miért nem tud, sőt, most már láttam olyat is, ami az a szobanövényeknél is van, és azt is kiírja, hogy hogy gyógyíts meg, mert mi baja.
Igen.
Ebben egy kicsit szkeptikus vagyok, de lehet, hogy működik,
igen,
ezt nem tudom.
Van ilyen.
Te ezekben hiszel? Szerinted ez egy jó hídja annak, hogy a gyerekek a környezethez közelebb kerüljenek, vagy ez igazából ugyanúgy egy ilyen pót cselekvés, mert ugyanúgy a kütyüt nyomogatják, és ez csak egy ilyen a szülők lelkét megnyugtató dolog.
Szuper hasznos, szuper hasznos. Azért én is használom ezeket az alkalmazásokat. Kettőt, hogyha tudok ajánlani, az egyik egy ilyen weboldalt, a izetlábok.hu, oda is az összesnek az a adatgyűjtő oldal, hogy lefényképezett, feltöltött, hogy mikor fotóztad, hol fotóztad, legtöbbnél meg lehet adni, hogy nem akarok pontos koordinátát adni, csak egy ilyen 10 kilométeres körön belül valahol itt találtam.
Tehát a Pilisben is, nem Balatonon, azt még nem árt tudni. Igen,
tehát az a lényeg, hogy így baromi hasznos észlelések tudnak kijönni, nagyon sok új faj, vagy legalábbis faunára új faj került elő az ilyen alkalmazásokkal, az izetlábok.hu és az iNaturalist, amit ajánlok még. Ez ilyen kapudrog, tehát soktól hallottam, hogy elkezdte az iNaturalistot használni, és nem tudja letenni. Ott az izetlábok.hu nyilván csak az izetlábokat gyűjtögetjük. Az iNaturalist az minden, tehát a gombáktól kezdve a madarakon át minden, egy nagy nemzetközi oldal, ezt a kutatásokban is használják, úgyhogy ha valaki azt gondolja, hogy tényleg nincs jobb dolga, tudományos értékű adatokat lehet szolgáltatni. És ugye ez nem csak az derül ki belőle, hogy mi merre mozogni. Nyilván itt állomány nagyságokra megállapítására ez nem igazán alkalmas, de hogy mit, hol, meddig terjed, meg mihol él, az nagyon szépen kirajzolódik az ilyen közösségi adatgyűjtésekről. És az is érdekes, hogy mit nem találunk. Tehát akár verebekteket, a katicabogarat, bármit fel lehet ide tölteni, nem kell ilyen ritkaságokra vadászni. Mert lehetséges, egy légből kapott példa, hogy a Alföld közepén van egy hely, ahol nem találtak soha harlekin katicát. És miért van ez? Le lehet menni oda, és megnézni, hogy van-e ott valami, ami árt a harlekin katicának.
A harlekin az a sárga?
Nagyon színes, eredetileg Ázsiából származó katicafaj, ami bekerült a világot még mielőtt hozzánk elért, tehát először Amerikában jelent meg, aztán jelent meg Magyarországon, és hát kompetíció saját katicafajainkkal szemben. Apropó, ezért a változatosságot így lehet látni az ilyen alkalmazásokban, hogy az ember felmegy az ízeltlábakfontról, és csak a katicabogorokból azt hiszem 90 faj.
Jézusom,
nyilván van az a 5-6 nagyon gyakori, amit
lehet, ismerünk, igen.
Borzalmas, hogy milyen változatosság van, tehát ezért is vonzódok annyira az ízelt lábúak felé.
Ez igaz,
soha az életben nem élek a végére, mindig lesz valami új, aminek utána nézhetek.
Meg hát amit felfedeznek, még hát mennyire nincs felfedezve.
Ez olyan, mint a tenger alatti világ,
igen,
nem?
Igen. Tehát az ott eszméletlen. Fú, egyébként iszonyatosan elszalad az időnk, és tényleg az van, hogy mi szeretnénk
nekem
játszani majd.
Jó,
még.
Igen. Én még azt akartam csak elmondani, hogy nálunk a sárga katicát úgy hívják, hogy a pirosnak a gonosz ikertestvére.
Igen, mert el van terjedve az, hogy elterjedt ez, hogy ami nem a hétpettyes magyar
piros,
kokcinella szeptem punktot, amíg a nevét is tudom latinul, ugye ez a környezet tant, ez ennyi megmaradt. A mindenki más ellenség, és utáni kell. Ez van elterjedve az agyunkban, tehát szegény bogarak, nem én hoztam ide, vagy nem ő magát, vagy mindegy.
Még mielőtt játszunk, nekem fel kell tennem, érted a 100 pontos kérdést. Mert itt van végre egy ember, aki ebben segíthet. Anya és lánya. Egyébként szerintem Ági, a kislányom, az menet közben csúszott el, mert én emlékszem, amikor ő még a bogaraktól nem félt, de most 8 éves, 7 és fél, és az összes kis osztálytársnél, és ő maga is, ez a sikít azok, ha meglátok egy pókot, ami szerintem rossz. Hogyan lehet ennek erejét venni?
Nagyon jó kérdés, ugye van ez az elmélet, hogy az ember így ösztönösen fél az ilyen ízeltlábúaktól. Az én hipotézisem az, hogy a bőrön mászik végig, az valóban egy ilyen ösztönös dolog, de az, hogy így sikítva menekül az ember, az egy szociális, az egy a
vagy meglátom dolog. A sarokba, és akkor nem alszom abba a szobába, típusú.
Igen.
Ez egy hülyeség.
Nagyon jó kérdés. Általában, hogyha nincsen ott kortárs, aki így felerősíteni ezt a reakciót, illetve lát egy másik példát, hogy így is hozzá lehet állni, akkor azt elég gyorsan átveszik. Például, bocsánat, az állatkertben rendszeresen tartunk bemutatót óriás bütykös csótányokkal, egy ilyen hölcsög méretű jószág, és hát az első dolog az, hogy mindenki esik hátra. Aztán, amikor egy 10 percet beszélek utána, már volt olyan kislány, aki elsírta magát, mert nem vihette haza.
Oh my god! Tehát, mikor vannak ezek az előadások? Mert akkor megyünk. mondjuk.
De nagyon random.
Nagyon random. Aha. De veled egyébként lehet találkozni akkor ezek szerint az állatkertben az ilyen előadásokon.
Néha napján igen. Igen, nyáron van egy ilyen élő rovaros bemutató. Fönt az élő rovaros bemutatóban csinálunk egy ilyen 10-20 perces körbevezetést, igen.
Szuper. Tök jó amúgy. Na, de játék. Nem maradt hátra más, mint a játék. Ez Zöld Lottó nevű játékunk van. Magad előtt látsz egy üvegbúrát, és ebből arra kérünk, hogyha belefér a kezed, akkor három kis cetlit, pecnit húz ki, amin szavak vannak a környezetvédelemmel kapcsolatban, és hogy igazából asszociálni kéne rá egy-egy szó, vagy egy-egy mondat, ami eszedbe jut külön-külön a három szóról, azt kérlek mondd el nekünk is a hallgatóknak.
Rendsök.
Ez mindig izgi.
Meki.
Meki? Mint McDonald's? Na jó.
Meki, mint McDonald's. Mi jut eszembe a McDonald's-ról?
Igazából a Meki-ről is eszedbe juthat.
Nagyon jó kérdés, mert nem vagyok ilyen gyors éttermekbe
járó
ember.
Elhatárolódsz tőle? Tehát azt gondolod, hogy minimum a patás ördög, aki gyors büfékbe kajál, vagy tennél sokkal megbocsátóbb, vagy és azt mondod, hogy hát mit bánom, én nekem nem világom, mert én nem kanyarodok be a McDrive-ba, meg egyébként semmi közöm a hamburgerhez, de egyébként mindenki a maga útját járja. Tehát hogy mit gondolsz erről?
Nagyon toleráns vagyok ilyen szempontból. Tehát
elvinnéd a gyerekedet meg kibe, ha lenne?
Ha épp rohanunk, biztos, hogy nem erre alapoznám az étkezésemet, de ugye úgy fehérje, szélhidrát, ilyesmi van benne, megnézem, hogy miből mennyi jött be, és ha nem naponta eszik ott az ember, szerintem ez
na, ez tök jó, igazából én írtam fel is, amúgy ezért maga a túlfogyasztás miatt, mert azért durván a túlfogyasztás egyik példája a McDonald's, meg pont emiatt, hogy a mértékletesség itt kijön, és tök jó, hogy kijött ez, mert amúgy a tiltás soha nem megoldás.
Igen. Van ez a tiltva neve, ez hazudni tanítasz, mondás.
Na, ez tök jó. Tök jó.
Kövi.
Kövi. Azt mondja, misszió. Igen. Hát nyilván az én misszióm jut eszembe róla. Mi az, hogy rávilágítsuk a körülöttünk lévő világ, az baromi érdekes, és megvédésre és megismerésre érdemes.
Tök jó.
Egyébként a gyerekekbe partnert találsz? Vagy akár csak ez is egy jó kérdés, hogy a gyerekekbe inkább, vagy a felnőttekbe inkább?
Mind a két oldalon van ez. Ajánlom mindenkinek egyébként, hogy egy csomó remek önkéntes program van. Tudom, hogy nagyon sokaknak egy teljesen idegen, hogyha nem fizetnek érte, akkor miért mennék bármit csinálni, de egy buli. Tehát lehet hétvégén elmenni túrázni, focizni, de volt, hogy tudom én, zöld juhart mentünk írtani egy természetvédelmi területen. Ez diákkoromban egy ilyen nagyon jó élmény volt, tehát még középiskolában volt ez, és akkor mindenki kapott egy macsétát, és mentünk bolótot írtani, és egy egész napot szépen átdolgoztunk, és látványos nagy eredményt kaptunk a végére, és ez buli.
Nagyon jó tipp. Egyébként most pont erdei iskolát kerestünk a kislányom osztályának, és nekem abszolút megfordult a fejembe, hogy miért nincsen olyan ennek a korosztálynak, és lehet, hogy még egy kicsit kicsik hozzá, tehát hogy a 8 éveseknek miért nincs egy olyan szisztéma, amikor tényleg önkéntes alapon azt tudom mondani, hogy nem csak edukáljuk, meg magyarázunk, mert szerintem legalábbis az én gyerekemen én azt látom, hogy ő olyan szívesen tenne. Tehát, hogy azt mondanám, hogy figyeljetek ide, akkor most ezt az erdő részt megtisztítjuk a szeméttől. Most nyilván a legbanálisabb példát mondom, de ha ennél még egyen izgalmasabb tudna lenni, hogy akkor most segítünk, nem tudom, a madaraknak, a rókáknak, a bogaraknak, a nem tudom mi, és arra lenne egy háromnapos program, ahol ő tényleg azzal az élménnyel megy haza, hogy én tettem valamit, és nem csak tanultam róla, hanem tényleg a részese lettem, azt szerintem imádnád.
Számos ilyen program van egyébként, a hazabeszélek, de mondjuk a Pange Egyesület gyakran szervez ilyeneket, Pange Egyesület, de számos más ilyen egyesület szervez ilyen akciókat, és mindig elkél a
puszkéz.
És tényleg úgy is el lehet jönni, hogyha igazából nem érdekel ez a dolog. Én is úgy kerültem bele ebbe a körbe, hogy a haverok mondták, hogy megyünk bozótot érteni hétvégén, meg azt mondom, persze, menjünk, és Nincs jobb dolgunk, és tényleg igazából a közösség meg a hasonló dolgok vonzottak elsőként, aztán nyilván ennek haszna is volt.
Aha. Hát Zsolt, lejárt az időnk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Harmadik
Hát kérdeztél a harmadik helyet.
Ja, értem.
Kérdeztél a harmadik helyet, azt mondtam, sokkal szebb volt így. Sajnos így pont ez így belefért, mert fontos volt a kérdés. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Szerintem ez egy csodálatos beszélgetés volt.
Hát mindenképpen szépen inspiráló, és én azt üzenem a kedves hallgatóknak, hogy mindenképpen nézzék meg ezeket a kis videókat, amikről ennyit beszéltünk, mert tényleg inspiráló, és az ember tényleg odaig jut el, hogy Talán az igazi boldogsághoz nem is kell olyan nagyon sok.
És talán a bogarakat is lehet szeretni.
Hát erről majd képen kívül majd még kérdezősködök, hogy
köszönjük, Zsolt, hogy itt voltál.
Na, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, hogy
hallgatóinak pedig köszönjük, hogy megint minket hallgattak. Ne feledjék, hogy jövő hét szombaton is 18 órától Ember a Földön a Klubrádión, és ne feledjék, hogy még mindig tart a Klubrádió gyűjtőhete. Ezért kérem, az adás elején is említettem, hogy ez fontos a szabad sajtó, ugye akkor támogassák a Klubrádiót. Katta, köszi, hogy itt voltál velem.
Én is köszönöm neked, Marci, és köszönjük a hallgatóknak, viszont hallásra.